Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptember 6-án Veszprémben 14. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros prímás boldoggá avatta Bódi Mária Magdolna szüzet és vértanút több mint 10 000 hívő jelenlétében. Együtt ünnepelt a Magyar Katolikus Egyház a határon innen és túlról érkezett püspökök, papok, szerzetesek és a hívek serege. Az ünnepen jelen voltak Bódi Mária Magdolna boldoggáavatásának posztulátorai, valamint a Magyar Katolikus Egyház intézményeinek vezetői is. Udvardi György, veszprémi érsek köszöntötte a meghívott vendégeket, s elmondta, Isten az, aki ünnepet készít népének, majd felidézte Magdi ajándékát lelki atya számára, az ígéretet, melyet 1944 szilveszterén, néhány hónappal a vértanú halálát megelőzően tett. Ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz. Erdő Péter bíboros homíliájában kiemelte, Bódi Mária Magdolna nem csak a tisztaságát védte, hanem Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét, mint halálig megtartotta fogadalmát, s az egyház hivatalosan is a boldogok sorába iktatta. Azért tettük ezt, hogy példáját kövessük, és közbenjárását bizalommal kérjük. A bíboros hozzátette, manapság tisztaságról beszélni bátorságot kíván, tisztaságra vállalkozni nem pedig valamiféle extrém teljesítmény, hanem a Krisztus iránti személyes szeretet nagy elhatározása. Bármilyen nehéz is mai világunkban vallani és követni ezt az eszményt, az isteni kegyelem csodákat képes alakítani az ember életéből, tette hozzá Erdő Péter. Szeptember 7-én vasárnap a Szent Péter Bazilika előtti téren 14. Leó pápa Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit szenté avatta. Az ünnepi szertartáson több 10 000 hívő vett részt. A Szent Atya elmondta, Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis egyaránt egyszerű, mindenki számára elérhető eszközökkel ápolták az Isten és embertársaik iránti szeretetüket a napi szentmisével, az imádsággal és különösen a szentségimádással. Carlo azt mondta, ha az ember a nap előtt áll, lebarnul, ha az oltári szentség előtt áll, szenté válik. 14. Leó pápa Carlo szüleit és testvéreit is köszöntötte, akik a szentmisén részt vettek. Pier Giorgio Frassati kapcsán pedig elmondta, a hit számára nem volt magánjellegű áhítat. Az evangélium ereje és tartozása az egyházi szervezetekhez arra ösztönözte, hogy nagylelkűen elkötelezze magát a társadalom iránt, hozzájáruljon a politikai élethez és lelkesen szolgálja a szegényeket. Ez a két fiatal szavaival bátorít minket, hogyha minden cselekedetünk középpontjában Isten áll, akkor eljutunk a végsőkig. Ez szentségük egyszerű, de győzelmes receptje. Ez az a tanúságtétel, amit követnünk kell, hogy teljes egészében élvezhessük az életet és találkozhassunk az Úrral a mennyei ünnepen, fogalmazott a szentiavatási szertartáson 14. Leó pápa. A Szent Atya megemlékezett a tegnapi napon boldoggá avatott magyar vértanulányról, Bódi Mária Magdolnáról, és a szintén tegnapi napon boldoggá avatott észtországi vértanúról, Eduard Profitlich atyáról. A tradíció és az innováció határozzák meg a Debreceni Egyetemet, ahogy a magyar felsőoktatást is, jelentette ki a köztársasági elnök a Hajdúsági Vármegye Székhely felsőoktatási intézményeinek tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén vasárnap. Sólyog Tamás elmondta, a tradíció és az innováció egysége biztosítja, hogy a magyar egyetemek nem csak megőrzik értékeinket, hanem egyaránt élen járnak a jövőt formáló tudományokban is. Elrendelte Gáza város evakuálását az izraeli hadsereg. Az IDF szóvivője felszólította a lakókat, hogy déli irányban hagyják el a települést. Már kialakítottak egy humanitárius zónát, ahol ellátást is kaphatnak. Az izraeli hadsereg nem sokkal azután jelentette be az evakuálást, hogy Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, intenzív tárgyalást folytat a Hamásszal. Végül az időjárásról. Nyugat felől vastagabb fátyol felhőzet érkezik, valamint keleten gomoly felhőzet is előfordulhat, amelyből az északi középhegység tágabb térségében, valamint az észak-alföldön alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A légmozgás zivatar környezetét leszámítva mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 11 és 18 fok között várható. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Ma a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Tompos Péter kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan történelmi magazinunk a múltunk pillére is szól. Ebben második Márton egri püspökről Buda Péter atyával Klézbe állt a beszélget. 21 órakor a hírek után a napversével várjuk Önöket, majd magazinműsorunk az Itt élünk szól. Ebben ezúttal Mezőkövestre és Kisújszállásra megyünk. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkkal várjuk Önöket. Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. 22 órakor a hírek után Egyházfórum című műsorunkkal várjuk Önöket. Majd 23 órakor a Vatikáni rádióadását sugározzuk. Ezután Homa János hétvégi gondolataival búcsúztatjuk a mai napunkat, még a himnusz előtt. Műsorismertetéssel évfél előtt várom Önöket legközelebb, addig is jó rádiózást!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban második Márton egri püspökről beszélünk, olyan értelemben, hogy az előző adásban, hogyha valaki emlékszik rá, már egy-két dolgot elmondtunk vele kapcsolatban, ugye ne felejtsük el, hogy itt a 14. század elején járunk Károly Róbert királlyá koronázásának a kálváriáját, illetve végülis a harmadik legális koronázását is, illetve az első három, de végülis ugye a harmadik legális koronázását is megbeszéltük, de nagyon sok érdekesség van még második Márton idején, ezekkel folytatjuk a mai adást. Buda Péter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Itt ugye a Károly Róbert uralkodás elején ugye már erről is beszéltünk, meg nyilván nagyon sokan tudják tanulmányaikból, hogy ugye a kiskirályok pasáskodását le kellett győzni, hiszen volt olyan, aki ugye támogatta a királyt, volt, aki ugye saját hatalmat akart magának, és ezekben a csatározásokban Károly Róbert mellett, vagy bármilyen módon második Márton részt vette.
Igen, kénytelen volt, mert hogy a püspökség egy jelentős részén, az északi részén egyértelműen az Amádék volt, Abba Amádés familiája volt a kiskirály, akikkel egyébként a püspöknek jó viszonya volt, már csak azért is, mert hogy az abák azok egyértelműen Károly Róbert pártján álltak, és hát erről a vidékről, ugye keletről tudta Károly Róbert kiterjeszteni a hatalmát nyugat felé. Tehát az Amádék egyértelműen támogatták az ő királyságát. Közben ugye azt is már emlegettük, hogy a legfőbb egyházi hatalom, a pápaság is végig Károly Róbert mellett állt, tehát már 8. Bonifáctól kezdődően folyamatosan az Anzsuknak a trónigényét támogatták, és bár azt is láttuk, hogy a század elején 1301-ben, tehát a harmadik András halálát követően a magyar püspökök még egyértelműen Vencel mellett foglaltak állást, tehát a cseh királyfi mellett, azonban ez szépen lassan változott. Amikor egyébként második Márton megkapja az egri püspökséget, akkor az országnak a jelentős részén még Otto az, aki uralkodik, de hát szegény rosszul jár, elmegy Erdélybe, ahol Kán László még a koronát is elveszi tőle, ami a későbbiekben nagyon jó jön majd Károly Róbertnek, mert így ugye Kán Lászlótól vissza tudja szerezni, Otto nem viszi el magával az országból, és a későbbiekben ezzel tudja majd magát, már ahogy mondtuk is, harmadszorra Székesfehérváron az esztergomi érsek által megkoronáztatni, ami a teljes legitimitását jelenti a továbbiakban.
Beszéljünk a szűk hazánkról, mármint hogy az egri egyházmegyéről. Itt második Márton idején milyen változtatásokat eszközölt, egyáltalán hogyan állt a szénája az egri egyházmegyének ebben az időszakban?
Érdekes az, hogy talán visszaemlékezhetnek a kedves hallgatók arra, hogy jó néhány adással ezelőtt már láttunk egy püspöki jövedelmi kimutatást, amely azt mutatta, hogy az egri az egyik leggazdagabb egyházmegye volt, mármint a püspök szempontjából. Azonban érdekes módon, hogy ebben az időben, a 14. század elején már megváltozni látszik a helyzet, és pedig az egri egyházmegye egészen hátra sorolódik, tehát 2500 aranyforintnyi jövedelemmel rendelkezik évente.
Szembe, csak arányos, igen.
Szembe az esztergomi 12 000-rel, és hát jó néhány egyházmegye megelőzi őt ebben a sorrendben, tehát döbbenetes az, hogy a Váci az 6 000-re van betagsálva ebbe az időben, mi láthattuk, hogy korábban a sor végén kullogott, és most mégis több mint kétszerese az egri püspöki jövedelemnek. Hát a leggyengébbek ugye a Csanádi és a Veszprém és a Szerémi püspökség. Ugyanakkor van egy másik ilyen táblázatunk is, amely ebből a korszakból származik, amelyek a főpapoknak a kúria, tehát Róma felé befizetendő összegeit tartalmazza, és itt is Eger, hát mondjuk a 800 forintjával a középmezőn vége felé foglal helyet. Ez azt mutatja, hogy az egri egyházmegyének a jövedelmei lényegesen visszaestek, amiben nagy szerepe lehet ugye a két tatárjárásnak, amiről a korábbi műsorokban már beszéltünk, illetve hát azoknak a viszonyoknak, amely ez országos jellemzők voltak, hogy a kiskirályok is igyekeztek a maguk számára minél több egyházi jövedelmet is lefoglalni. Bár itt azt meg kell jegyezni, hogy az egri egyházmegye esetében pontosan az Amádékkal kapcsolatban nem tudunk arról, hogy az Aba nemzetség az kimondottan sarcolta volna az egyházat. Szemben mondjuk a dunántúli kőszegiekkel, vagy az észak-nyugat-magyarországi csákokkal szemben, akik nem átallották még a püspöki székhelyeket is kifosztani néha, hogyha úgy adódott éppen az alkalom. Tehát ilyenről nem tudunk az egri egyházmegyében, mégis komoly visszaesést tapasztalhatunk a püspöki jövedelmek tekintetében, de ez azért is lehet, mert esetleg rosszul adminisztrálták.
Vagy most még eszembe jutott az, hogy nem tudom, talán második Kirillnél beszéltük, hogy ugye fel is jelentették őt a pápánál, hogy ugye a tizedet visszafogja, vagy harácsi, mert ugye tulajdonképpen ő nagy arányú fejlesztéseket eszközött. Tehát, hogy tulajdonképpen, hogyha be is jön az a jövedelem, és hogyha mondjuk már nem lehet aranyforintban kimutatni, hanem mondjuk itt építettem valamit, ott még toldottam, foldottam valamit.
Igen, de az megint... akkor is a jövedelemben megjelenik. Az más kérdés, hogy azt el is költi, vagy mire költi el, de a jövedelemben az akkor is meg kellene, hogy jelenjen a bevétel oldalon, tehát azt nézték.
Jó, az a korábbi táblázat, amiről beszéltünk, az mondjuk egy 200-150 évvel korábbi, tehát olyan 12. századi lehetett, tehát hogy ugye akkor sem voltak egyszerűek a viszonyok, mondjuk Magyarország szerte, csak az, hogy most igen, tatárjárás, meg mindenen túl vagyunk. Két tatárjáráson, meg ugye háromszori királyválasztáson, de attól még az Esztergomnak 12 000 aranyforintja volt, meg mondjuk Pécsnek is lényegesen több volt.
Igen, de ők a második tatárjárást
ők már nem érezték
meg. Nem szenvedték el, tehát az az érdekes, hogy az első tatárjárás ugye az egész országot végigdulta, utána viszont a második tatárjárás az tulajdonképpen az Egri egyházmegye területén zajlott le, és pont az Aba família volt az, amely nagyon komolyan kivette részét abban, hogy ezt a tatárjárást kivédte az ország, sőt visszaverte, hogy az országnak nagyobbik része, azok ebből semmiféle kárt nem szenvedtek, tehát sem a lakosság csökkenésében, sem az infrastruktúrának a pusztításában, amely egy-egy ilyen tatárjárással együtt jár. Tehát a legnagyobb elszenvedője ennek az Egri egyházmegye volt, és nem szabad elfelejteni, hogy ez tulajdonképpen két és fél évtizeddel ezelőtt tört.
Más kérdés, hogy akkor most egy ilyen kimutatás után az akkori cél megvolt-e második Márton Egri püspökben, hogy ennyi van, de talán jó volna ezt növelni valahogy.
Így van.
Növelni ezt a jövedelmet.
Akármilyen nagy lelkű is volt, rögtön ugye a káptalant maga mellé állította azzal, hogy szavatolt számukra a tizedeket, amit már korábban is megtettek a püspökök, viszont ez nála is csak egy szép gesztus volt a püspöksége elején, mert a későbbiekben ő maga is hozzányúl a káptalani vagyonhoz, a káptalani jövedelmekhez, és azt is a püspöki pénztárba igyekszik begyűjteni.
Erre kapott valami ellen zsörtölődést, valami lázadás volt ezzel kapcsolatban?
Hát a későbbiekben igen, de ott még nem tartunk. Tehát most még mindig ott tartunk, kronológiailag, hogy az ő püspökségének az idején kell megszilárdítani Károly Róbertnek a hatalmát. És miután megtörtént az érvényes koronázás, tehát 1310-ben most már minden feltételt teljesített, későbbiekben pont itt az Egri egyházmegye területén robbant ki egy olyan botrány, ami a későbbiekben jelentősen befolyásolta nem csak az egyházmegyét, hanem sokkal inkább az országos viszonyokat. Hiszen az ő idejében történik meg az, hogy Kassa városa, amellyel már korábban is voltak problémák, és ugye amely annak idején gyakorlatilag az egész felvidéki komolyabb városokkal, a szepességgel együtt Vencel király mellé állt a trón idején való küzdelemben, viszont látjuk, hogy a környéknek a legnagyobb dinasztiája, az abák, azok viszont Károly Róbert mellése. Így most egyértelműen a városok és a legnagyobb birtokos között kirobban egy konfliktus, amelynek az lesz a vége, hogy a Aba Amádé konfliktusba keveredik ezekkel a városokkal, és harcokra is sor kerül, méghozzá a Gönci csatábara, amelyben ekkor már Ottót támogató északi városok ugye vereséget szenvednek az abáktól, és utána pedig, hát akkor nyilván ugye ők megpróbálják ezeket a városokat a maguk fennhatósága alá gyűrni, amely viszont az ő városi jogaikat, meg kiváltságaikat sértette, és ennek az lesz a következménye, hogy 1311-ben Aba Amádét, aki a családnak, a dinasztiának a feje, azt Kassán meggyilkolják. Na most ekkor már a városok sem tudnak ugye ellenállni annak, hogy ők is Károly Róbertet támogassák, hiszen ez már egyértelműen megtörtént azzal, hogy megkoronázták érvényesen, tehát mindenki mellette van. Viszont az Aba dinasztia és a városok közötti ellentét az még megmarad, és ebben a zavargásban hal meg ugye a családnak a legfontosabb tagja, aki egyébként korábban Károly Róbertnek az egyik legnagyobb támogatója volt a trónigényével kapcsolatban. Igen ám, csak hogy itt most igazságot kellett tenni a város, ugye Kassa, meg a család között, hiszen a család az természetesen ilyenkor bosszút esküszik. Abba a Bándénak marad az özvegye, meg a gyermekei, a fiai, akik hát igazságot követelnek apjuk meggyilkolásáért, és ugye ez egyben azzal is járna, hogy ezeket a városokat, elsősorban Kassát igyekeznek megszerezni maguknak. Ekkor érkezik el az idő, hogy akkor a király, hogy rendet tegyen ebben a kérdésben, elküldi Tamás esztergomi érseket és István veszprémi püspököt. Érdekes az, hogy nem a helyi püspököt bízza meg vele. Ennek nyilván megvan az oka, és pedig azért, hogy ne vádoljon senki részrehajlással senkit, tehát messze földről jönnek a püspökök, és hogy ők ebben a kérdésben végül is eredményesen jártak el, sikerült egy békét teremteni az Aba fiak, illetve Kassa városa között. Azonban ez a megállapodás, amely tulajdonképpen egy békekötés volt a város és a család között, azt is jelenteni, hogy a nagy korábban tényleg teljhatalmú főúri család bizonyos jogokat elveszít. Tehát nekik szinte kapitulálniuk kellett a királyi akarat előtt, amelyet azonban nem akartak megtartani. Tehát aláírták a megállapodást, hogy ezentúl béke lesz, elismerik Kassának a jogait, de eszük ágában sem volt ezt megtartani, hanem rögtön hadat gyűjtenek, és ennek az lesz a következménye, hogy a későbbiekben magának a királynak kell beavatkozni ebben a kérdésben, ami majd elvezet a Károly Róbert hatalmának a komoly megerősödéséhez, ez pedig nem más, mint a Rozgonyi csatának a megvívása. Korábban persze itt azért egy csomó egyéb sérelem is volt a felvidéki egyházi, illetve világi hatalmasok révén is. A lényeg azonban az, hogy a klérus immár teljes egészében Károly Róbert mellett áll, tehát az összes magyarországi püspök mellette van, és ez alól természetesen az egri püspök második Márton sem kivétel. Tehát az a jó viszony, ami korábban megvolt az abák és az egri püspökök között, az most borul, Mert hogy a püspöknek, az egri püspöknek egyértelműen a király mellé kell állni, úgyhogy amikor a király sereggel jön Észak-Magyarországra, akkor ebben a seregben ott vannak az egyházi bandériumok is, minden további nélkül az egri püspöknek, második Mártonnak a magánhadserege is, és így vívják meg a Rozgonyi csatát 1312. június 15-én, amelyben az Aba Amádi dinasztiája vereséget szenved, és ezzel gyakorlatilag itt Észak-Kelet Magyarországon megszűnik az ő kiskirályságuk, és megerősödik a királyi hatalom. Ez nem jelenti azt, hogy az egész országban megtörténik ez, tehát az előbb már emlegetett Csák vagy a Kőszegi dinasztia, azok még sokáig ellenállnak a királyi hatalomnak, a hatalmaskodásuk az még továbbra is tart, viszont ez egy nagyon fontos lépés volt a Rozgonyi csata, hiszen a királynak az erejét mutatja meg az országban, meg az egységesítési törekvéseit. Mondhatjuk azt, hogy a királynak az új koncepciója, tehát hogy újra helyre kell állítani az országnak az egységét, és ezáltal az ország ismét erőssé válik, és ami nagyon fontos, hogy helyreálljon az országon belül a belső béke, hiszen ezek a kiskirályok egymással is vetélkedtek és küzdöttek, tehát egy anarchikus állapot uralkodott hosszú-hosszú éveken keresztül. Tehát a Rozgonyi csata a királyi hatalom erősödését és a kiskirályok hatalmának a megtörését mutatja, ami majd még hosszabb időt vesz igénybe, de pont az egri egyházmegye területén 1312-ben megszűnt ez a fajta, mondhatjuk így, hogy akár kettős engedelmesség, hogy a püspöknek meg kell felelni a helyi kegyúrnak is, és meg kell felelni a királynak, mert hogy az Aba Amádénak a familiája az már kiesett ebből a politikai játszmából.
Tehát az, hogy a Rozgonyi csatát ugye a király és az őket támogató nagyurak megnyerik, ezzel ugye mutatva van az ő ereje, hogy igen, egyre több támogatója van, köztük ugye a püspökök. Ez a kiskirályok, az ex-kiskirályok szempontjából mit jelentett? Tehát ilyenkor földjeikről mondtak le, ígéretet tettek, hogy nem fognak tovább úgy viselkedni, ahogy eddig. Tehát mondjuk ezt hogy kell elképzelni, amikor a Rozgonyi csatának és majd a többi kiskirályok ellen vívott csatának milyen írásban foglalt vagy egyéb ígéretei voltak?
Békességet kötöttek általában, de ez nagyon sokszor egyébként a családoknak a pusztulásával is jár, hiszen egész családok ilyen ütközeteknél ugye maguk a családtagok is részt vesznek, tehát a családtagok száma is lecsökken. Ilyen szempontból ezek a nagy dinasztiák ilyen módon is gyengülnek, illetve hát itt most nem arról van szó, hogy lemondanak földekről, egyszerűen elveszik tőlük. Tehát jogfosztottá válnak.
Jó, csak mondjuk, hogy ezt ugye eddig is megtehette volna a király, nem? Vagy még nem volt olyan erős a hatalma, hogy ő ezt azt mondja, hogy na, Aba Amádé, vagy pedig Aba akárkicsoda a családból, nemzetségből, add ide nekem a Zemplén, vagy nem tudom melyik vármegyét éppen, ami...
Ezt nem lehetett így megtenni.
Jó, így könnyű most ugye a 21. századból ezt így mondani, hogy amúgy tök egyszerű lépések is lehettek volna fegyveres összeütközés nélkül, de hát nyilván az adott korban ezt csak erőfitoktatással lehetett megoldani.
Hát meg kell nézni, hogy két alapvető táborra osztott ekkor már az ország, egyrészt a királyságot Károly Róbertet támogató nagybirtokosok, vagy kiskirályok, illetve a vele szemben álló kiskirályok. Most a vele szemben álló kiskirályok nyilván azok nem adnak semmit, sőt, a saját hatalmukat próbálják növelni, na de akik mellette állnak, ők is úgy gondolkodnak, hogy dehogy adok én a királynak, hát a király kell, hogy hálás legyen nekem az eddigi támogatásért, tehát igazából azok, akik mellette álltak, azok is még ezen támogatásért gyarapodást reméltek, nem pedig azt, hogy még ők lemondjanak valamiről. Tehát szükségszerű volt az, hogy amikor Károly Róbert hatalomra került, és ezt az új koncepciót fogalmazza meg, tehát hogy nem hajlandó beletörődni abba, hogy ő egy országnak egy névleges királya legyen, amely a különböző kiskirályoknak a játékszereként uralkodik ebben az országban, hogy amelyik párt vagy pártszövetség éppen erősebb, azok mellé kellene állni, azért, hogy király maradhasson, hanem ő következetesen törekszik arra, hogy a királyi hatalmat az tényleg megszilárdítsa. Akkor viszont előbb-utóbb sorra kerül az, hogy akik eddig támogatták, és akik ezt úgy gondolják, hogy ezt kellőképpen majd honorálni fogja a király, hát velük is szembe kerül, mert a király nem akarja honorálni ezeket, vagy megelégszenek azzal, ami van, vagy pedig sorra kerül egy ilyen konfliktus, mint például a korábbi szövetségesével, az abban nemzetséggel.
Megtörténik a Rozgonyi csatában a főleg ugye a minket érintő kiskirályok hatalmának, szarvának, hogy úgy mondjam, a letörése. Gyakorlatilag mondhatnánk azt, hogy akár gazdaságilag is erősödhetne akár az Egri egyházmegye, hiszen azért, ha Károly Róbert gazdaságpolitikáját azért valaki ismeri, azért ő egy nagyon erős gazdaságpolitikát vitt végig az országon. Mondjuk ez például ránk, az Egri egyházmegyére tudott-e pozitívan hatni?
Itt igazából az Egri egyházmegye el volt foglalva a saját gazdasági problémáival. Ugyanis, miután szépen lassan haladnak előre a dolgok, tehát egyre inkább stabilizálódik a püspöknek is a helyzete, ugye a királypártisága révén, egyre erőteljesebben igyekszik ő is minél nagyobb jövedelemre szert tenni. Nyilván, hogy a nemesi meg királyi birtokokból nem vehet el. Tehát akkor megint kinek a rovására tud gazdaságilag erősödni? A saját egyházi birtokokat kell minél inkább a saját kezébe összpontosítani, és itt megint elsősorban kivel kerül konfliktusba? Természetesen a káptalannal.
Igen.
Mert hogy az egyház megyében hivatalosan a püspök után a második legnagyobb birtokos az egri káptalan, amelynek igen kiterjedt birtokai vannak, amelyekről már ugye az előző adásokban is mindig volt szó, mert a püspökök mindig ezeket a birtokokat igyekeznek a saját anyagi gyarapodásukra felhasználni, amely ellen a káptalan mindig tiltakozik, és amelynek a vége általában az lesz, hogy a püspök beleegyezik, jó, visszaadja káptalan birtokokat, de a gyakorlat az egészen más mutat, mert hogy az ilyen megegyezéseknek a végrehajtása az mindig gondot okoz. Tehát itt is ezt látjuk, hogy miután tisztázódottak itt az uralmi viszonyok az Észak-Kelet Magyarországon, az abák és a király között, akkor a püspök szépen próbál a káptalannal szemben azokat a birtokokat, amiket korábban is már elődei is elvettek a káptalantól, újra visszaszerezni saját maga használatára, ami ellen a káptalan az újra és újra tiltakozik. Közbe-közbe vannak megállapodások, tehát 1307-ben békét köt ugye a káptalan és a püspök, viszont a későbbiekben a püspök ezt fölrúgja, és 1317-ben már azt látjuk, hogy újra pereskedik, méghozzá úgy, hogy az egri káptalan az esztergomi érseki bíróság elé viszi az ügyet, és ott vádolja be a püspökét, második Mártont, hogy ahogyan korábban ugye Lampert és második András is tette, elveszi a káptalani birtokoknak a dézsmáját, a tizedét. Tehát egyszerűen a püspök kiküldi a káptalani birtokra is a tizedszedőit, és azok begyűjtik szépen, a káptalannak meg nem marad már, amit begyűjthetne. És itt komoly birtokokról van szó, tehát gondoljunk bele, hogy az Eger-pataknak a keleti oldalán, tehát egészen Bélapád falvától le Eger-farmosig, ez a terület, ez végig a káptalannak a birtokában tartozott, és a püspök minden további nélkül itt is beszedett is saját maga számára a tizedet. Neki van ehhez megfelelő ereje is, tehát ugye a püspöknek van bandériuma, a káptalan nem rendelkezik ilyen katonai erővel, tehát nem tudja megvédeni magát erőszakkal, és ezért van az, hogy jogi útra terelik a dolgot, és akkor megpróbálnak Esztergomban érvényt szerezni ennek a sérelemnek. Tehát itt most olyan falvakról van szó, amelyek mind a mai napig léteznek, és hogyha most soroljuk őket, akkor el is tudja képzelni a rádió hallgató, hogy mekkora területről van itt szó. Tehát ahogy már mondtam, fönt Bélapád falvánál kezdődtek ezek a birtokok, és akkor Felső-Tárkány, Felnémet, ugye Egernek az Egerpatokon túli része, tehát ahol most a vár van, ezek a részek, amit az Egri Völgynek neveznik, itt aztán tovább lefelé Cigléd, ami már nem létezik, Tihamér, ugye az Egernek most is egy város részét, a déli rész, aztán Kis és Nagytálja, Maklár, Szihalom, és ugye egészen Leger farmosig. Uh-huh. Tehát azért ez egy...
elég nagy terület.
Elég nagy terület, és ezek komoly falvaknak számítottak akkor is, most is komoly településeknek számítanak. Tehát ezekből azért komoly jövedelmet lehetett volna begyűjteni, de hát a püspök ezt nem engedte meg. Úgyhogy az esztergomi érsek volt az, akinek ebben az ügyben döntenie kellett, méghozzá, hogy az egri püspök is azért próbálja a saját érdekeit képviseltetni, úgyhogy megfenyegeti az esztergomi érseket, hogy amennyiben ellene dönt, akkor ő egyenesen a szentszék elé, tehát az apostoli szentszék elé viszi az ügyet, tehát hogy akkor a legfelsőbb hatalomhoz fog folyamodni ebben az ügyben. Persze itt kihallgattak egy csomó tanút, azokat írásba foglalták, akik bizonyították, hogy ezek valóban a káptalannak a birtokai, és azt is megvallották, hogy a püspöknek az adószedői szedték be a tizedet és így tovább. És mindezek ellenére, hát végül is az érsek úgy döntött, hogy az 1307-es állapotokat kell visszaállítani. Tehát, hogy ezeken a területeken, amit itt az előbb felsoroltunk, még persze ezen kívül is voltak, tehát Borsodban is, meg a Mátra-hegységnek a tizede. Tehát, hogy ezekben az egész Eger-völgyi kérdésben a káptalant kell előnyben részesíteni, tehát őket illeti meg a Dézsma. És amikor ezt kimondják, ez pont egy olyan alkalommal történt, amikor Magyarországon volt, tartózkodott éppen egy pápai legátus Fulgencius személyében. Igen ám, de második Márton nem hajlandó abba hagyni a pert. Uh-huh. Tehát hiába hozott az esztergomi érseki bíróság döntést, mivel hogy az ugye a káptalannak kedvezett, ezért aztán az egri püspök továbbra is az ügynek a tovább vitelét szolgálja.
És valóban elviszi az ügyet a szentszékig?
Tényleg elviszi a szentszékig, és úgy tűnik, hogy a szentszéknél azonban ez az ügy a káptalan javára dől el. Tehát ezen nem kell csodálkozni, mert hogy hát teljesen egyértelmű volt az ügy, hiszen korábban maga Márton püspök is ugye 1307-ben ezt megerősítette, de azért úgy volt vele, hogy azért egy próbát megér. Valószínűleg így gondolkodhatott, illetve hát amíg az ügy zajlott, addig továbbra is ő szedte be a Dézsmát.
Csak a tisztellátás végett, ezt még így talán szerintem sosem kérdeztem meg, hogy ugye van egy egyházmegye, és van ugye a püspöki büdzsé, tehát azt milyen jövedelem tudja gyarapítani, és ugye itt vannak ezek a települések, amiket említettünk, ugye ami a saját káptalanjának, tehát mint mondjuk most a, nem tudom, maklári plébános kapja, tehát itt is ugye a saját jövedelmét, tehát hogy ezt akarta ő magának, de hogyha ugye ezek megmaradnak, már pedig megmaradt a káptalani jövedelem forrásnak, maga a püspök, tehát maga egy adott egyházmegye a saját büdzséjét a honnan származó tizedből és egyébből tudja gyarapítani?
Hát az egyházmegyének vannak saját birtokai.
Tehát a saját birtokokból?
Persze.
De mondjuk például egy egri
egyház... Az egész egyházmegye területén vannak falvak, amelyeknek az egész adóbevétele
az a püspökhöz megy.
A püspököt illeti meg, és vannak ugye bár azok a települések, amelyeknek a tizede illeti meg a püspököt.
Eger városának a lakói a tizedet, azt például egyértelműen a püspöki pénztárcába tették?
Hát Eger megosztott volt, mert hogy az Egerpatak, ugye, amit az előbb is említettem, az volt a határ. És ugye érdekes az, hogy a püspöki székhely, amely a várban volt, meg a vár alatti területek, tehát ami most a Dobó utca, a Servita utca, meg ott azok, meg a Minaret környéke, stb., az mind káptalani birtok volt, és káptalani telkek. Ugye ezeket is elvette egy-egy püspök, amikor tehette, de hát ez a káptalannak fizette a tizedet. A városnak a másik része, amely az Egerpatakon innen van, tehát a Dobótér felüli oldal, meg a mostani bazilika, meg ez a, persze a városokkal kisebb volt, mint ahogy most ismerjük, hát igazából csak a mostani szűk belváros volt Eger városa, ezek viszont a püspökséghez tartoztak. Tehát Eger városa maga is megosztott volt ilyen szempontból. Tehát a Pataknak a keleti partja az a káptalannak a birtoka volt, hogy veszük, a nyugati oldal pedig az a püspöké.
Olyan érdekesek ezek a perek amúgy, ezen is már ugye többször gondolkodtam, amikor ugye egyházon belül végül is, ugye, tehát ugye az anyai intézménye mindenkinek az egyház, ugye a saját, tehát a jövedelem is egy, csak nyilván ugye azért lokalizálódik, de hogy ilyenkor melyik a jó döntés? Kinek a javára kell dönteni? Most ugye jelen esetben második Márton egri püspök ugye azt a problémáját, ami azért valljuk, ugye nem volt jogos, mert hiszen a káptalani jövedelmeket hát jogosan akarják, hogy ne vegye el tőle. Tehát most ebben a szentszék hogy döntsön úgy, hogy na most akkor én az egyházi méltóságnak adjak igazat, vagy pedig azoknak, akik ki eddig volt a jövedelem?
Hát ugye ez tulajdonképpen az birtokjogi vita volt, ahogy vesszük, tehát hogy...
Tehát ilyenkor így megpróbálják ilyen civil vonalra vinni, hogy na akkor hogy nem, a jog nem, mit mond ki?
Nem, a kánonjog.
A kánonjog,
kánonjog. Tehát ugye itt az nagyon... Persze egységes kánonjogi rendszer ebben az időben még nincsen, nem tehát volt. Nem volt, de hát voltak a precedensek, tehát amelyek korábban hasonló ügyeket tárgyaltak már, azokat nézik meg, hogy na hát akkor hogyan döntöttek, milyen érveket vettek figyelembe, és így tovább, és az alapján születnek meg ezek a döntések. De ugyanakkor, miközben ez zajlik, tehát itt az egri egyház megyén ilyen belső harc, de mert azért a káptalannak is szüksége volt jövedelemre. Tehát egyrészt az, hogy a káptalannak a tagjainak meg kellett élniük. Ők nagyon fontos szolgálatot végeztek, hiszen ők voltak az egyház megyének hivatalos imádkozói, tehát a káptalani imaórákat azokat végezték, azon kívül nekik kellett működtetni egy káptalani iskolát, ahol ők tanárkodtak, tehát ezek a dolgok, ezek igenis pénzbe kerültek már abban az időben, és tudjuk, hogy az oktatásügy, meg a papi szolgálatnak az ellátása, az igen, ahhoz valamiből meg kell élni. Uh-huh. És ugye a káptalan amellett nem is csak egy főből állt, mint a püspök, és a káptalannak is megvoltak a maga kisegítő személyzete. Tehát az, hogy most az egri káptalannak van egy X száma, no de amellett vannak káplányaik, vannak papok, akik a káptalani templomokba végzik a szolgálatokat, tehát itt azért egy komolyabb csapatot kellett ellátni. És ugye a korábban emlékezhetünk rá, hogy volt, amikor a káptalan tagjai szinte éheztek.
Igen.
Igen, és akkor közben még arról is beszélni kell, hogy nyilvánvaló, hogyha tanítanak, akkor szükség van könyvekre, amely abban az időben rettenetesen drága volt, hiszen ugye pergamenre írtak, kézzel írtak, nagyon kis példányszámba juthattak hozzá, de ugyanez a liturgikus szolgálatra is érvényes, tehát ahhoz, hogy ők tudják a zsolozsmát közösen végezni, ehhez általában nagyméretű kódexeket használtak, nagyméretű könyveket, amely mögé többen is beálltak, és akkor onnan olvasták a latin szöveget, illetve énekelték a zsolozsmát. Tehát ezek a könyvek méretét tekintve némelyik akkora, mint egy fél asztallap. És hát ezeknek az előállítása, ezeknek a karbantartása, pótlása, ezek mind pénzbe kerülnek,
nem is kevésbe,
és akkor még nem beszéltünk a templomi világításról, gyertyákról, a textíliákról, ami szükséges, tehát egy csomó olyan kiadása van a káptalannak is, amelyet egyébként meg lehetett volna oldani úgy is, hogy minden pénz a püspökségre folyik be, és akkor a püspök pénztárából gondoskodnak ezekről a dolgokról. Csak ami a püspöki pénztárba ment, az abból már nehezen adtak ki erre, és ezért ragaszkodik a káptalan a saját bevételeihez, hogy azok tényleg oda kerüljenek, ami a káptalannak a szükségleteit, meg a szolgálatának az ellátását tudja biztosítani.
Na, hogy innen folytatjuk a következő adást, mert második Márton püspöksége még nem ért véget, és még ne feledkezzünk meg arról se, hogy bár nem közvetlenül, de közvetve még kiskirályok vannak, és még ők is befolyásolják egyáltalán az ország sorsát.
A mai adásban Második Márton egri püspökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.